Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A mai napi evangélium Szent Lukács könyvéből való. Szombaton Jézus az egyik zsinagógában tanított. Volt ott egy asszony, akit már 18 éve gyötört a betegség lelke. Teljesen meg volt görbedve, úgyhogy nem is tudott fölegyenesedni. Amikor Jézus meglátta, odahívta és így szólt hozzá. Asszony, megszabadultál betegségettől. Közben rátette a kezét. Az rögtön fölegyenesedett, és dicsőítette Istent. Erre a zsinagóga elöljárója fölháborodásában, hogy Jézus szombaton gyógyított, a néphez fordult. 6 nap van, amikor dolgozni kell. Ezeken gyertek gyógyulást keresni, ne szombaton. De az Úr válaszolt neki. Képmutatók, vajon nem oldjátok el mindnyájan szombaton is az ökrötöket, vagy a szamaratokat a jászoltól, hogy megitassátok? De Ábrahám leányát, akit immár 18 éve megkötözve tart a sátán, nem kellett feloldani kötelékeitől szombaton? E szavakra ellenfelei mind elszégyelték magukat. A nép pedig ujjongott, hogy ilyen nagy tettet vitt véghez. Kedves hallgatók, kedves testvérek! Jézus az írástudók, a farizeusok képmutatását veti a szemükre. Eloldják az állataikat szombaton is, hogy megetessék, megitassák őket. Vajon ezt az asszonyt, akit megkötözve tartott a sátán, fogságában tartott a betegség, nem kellette még inkább feloldani a betegség kötelékeitől? Az evangélium tágabb értelemben arról is szól, hogy Jézus azért jött, hogy gyógyítson minden testi-lelki rabság kötelékéből, hogy meggyógyítsa az embert. Maga a szó, ami görög nyelven a gyógyítást jelenti, az egyben jelenti az üdvözítést is. A kettő szorosan összetartozik, az emberben test és lélek egymástól elválaszthatatlanok. A mai orvostudomány egyre többet beszél arról, hogy nagyon sok testi betegségnek lelki oka van. Nem is csak magas vérnyomásnak, gyomorpanaszoknak, szívpanaszoknak, cukorbetegségnek, hanem nagyon sok más olyan betegség is lehet, aminek talán nemzedékeken át öröklődő testi következményei vannak. Nagyon sok testi betegségnek lelki oka van. És éppen így nagyon sok testi gyógyulásnak is lehet lelki oka. Test és lélek egymástól elválaszthatatlan. A lélek diszharmóniája, betegsége, bűne betegíti az emberi testet is. A Biblia nagyon gyakran beszél erről, hogy a bűnös ember szinte a testében érzi a bajt. A szívem ellankad, csontjaimba kínos kornyilat, szemem elsorvad a kintól. Ha pedig az Úristen valakinek megbocsát, akkor szinte testileg is megújul. A szívem kitágul, csontjaim sarjadoznak, mint a fű. Sose felejtem el, egy kurziós lelki gyakorlat elején egy férfi tűnt föl nagyon többünknek, aki egy nagyon jól kereső állásban dolgozott, látszólagosan sikeres ember, 40 év körül volt, azonban az élete teljesen céltalan és üres volt. Nem volt családja, nem volt gyakorlatilag hite. És ami különös volt ebben a 40 éves emberben, hogy egészen meggörnyedten állt. Az arcáról sütött az elkeseredettség, az üresség. A kurziós hétvégét hatalmas nyitottsággal, őszinteséggel fogadta, minden percét átélt, a szívta magába. Gyónt nagyon hosszú idő után újra letette az életének a terheit, új álmai, ideáljai, céljai lettek. És ami döbbenetes volt a végén, hogy az embernek a testi kinézete 3 nappal később gyökeresen átalakult. Kihúzta magát, sugárzott belőle a fény, az erő. Testileg is újjászületett. Igen gyakran lelki betegségeknek testi következményei vannak, és a lelki gyógyulásnak is, hála Istennek, van a testünkre is kihatása. Nagyon sok ilyen tanulmányt végeztek például Egyesült Államokban, hogy olyan emberek, akik mélyen hívők, és a hitüket élik is, azoknak a testi állapotán ez meglátszik. Igen gyakran jobb az immunrendszerük, tovább élnek. Tehát a testi egészségükön is meglátszik a lelküknek a rendezettsége, tisztasága, jó állapota. A Biblia nagyon gyakran beszél arról, hogy egy közösség is lehet beteg. És az Úristen szeretné a közösséget is gyógyítani. Az Ószövetségben az a szó, hogy gyógyítani, ami héberül ráfá, ebből van a Ráfael angyalnév, ami azt jelenti Isten gyógyít. Ez igen, hogy gyógyítani, az eseteknek több mint a felében arra vonatkozik, hogy Isten szeretné gyógyítani a népét, a közösséget. A proféták ugyanis a népüket gyakran úgy látják, mint egy beteg emberi testet. Izajásnál olvassuk, nincs igaz egy sem, nincs aki értene. Mind rossz útra tértek, elfajzottak. Nem fiak már. Van szemük, és nem látnak, van fülük, és nem hallanak. Nem tudnak megtérni és meggyógyulni. Az őszinteség összerögy az utcán. Csupa zúzódás és nyílt seb. Így látják a népüket, mint egy beteg testet, amely nem tud látni, nem tud hallani, amely szenved. Amikor a Biblia leírja, hogy Isten megmenti a népét Egyiptomból, akkor nagyon érdekes, ahogyan jelzi, hogy Egyiptom tele van betegségekkel, csapásokkal, kelésekkel, mindenféle ragállyal. Az Úristen pedig, amikor kimenti a népét, egy egészséges népet akar teremteni. Eljut a választott nép rögtön a tengeren való átkelés után egy különleges tóhoz, amelynek a vize keserű és betegít. És Mózes beledob egy botot, egy fadarabot, és ettől a víz egészséges lesz. És az Úristen azt mondja, ha hallgatsz az Úr a te Istened szavára, akkor nem sújtalak téged olyan betegségekkel, amelyekkel Egyiptomot sújtottam. Nem lesz közted beteg és elvetélt magzat. Én az Úr vagyok, a te orvosod. Isten, amikor megalkotja a népét, szinte a tenger méhéből előhívja, újjáteremti. Amikor megszületik Isten népe, akkor ő egy életerős, egészséges népet akar teremteni, akarja őket gyógyítani. Ezt mondja, én az Úr vagyok a te orvosod. A kereszténység ezt is jelenti, az élet kultúráját hordozza. Igent akar mondani az életre. Az evangéliumban gyógyító erő van, amely egybetart családokat, amely életerőt ad tágabb közösségeknek, nemzeteknek, társadalmunknak. Nagyon érdekes tapasztalatom volt a legelső faluban, ahová papként kerültem. Sok olyan ember volt ebben a faluban, akik rendszeresen jártak templomban, nagyon mélyen őrizték az egyházi hagyományokat, de szomorúan láttam, hogy gyakorlatilag a faluban nagyon kevés a sok gyerekes család. A fiatalabb szülők közül 4 gyermekes család szinte egyetlen egy sem volt. És hát meglepett ez, mert egy elég nagy faluról volt szó, és mélyen hívő emberek lakták. Valahogyan mégis megakadt az élet továbbadásának az öröme, nem töltötte be ezeknek a családoknak mentalitását, szívét. És rendszerváltozás utáni évek voltak, nagyon nagy lelkesedést töltötte be az egész falut. Rögtön az első néhány hónap után, hogy oda kerültem, nyáron egy nagy minisztráns tábort szerveztünk, és hogy nem emlékszem már pontosan, de kb. 70 minisztráns jött el. Olyan gyerekek, akik akkor már hetente egyszer, kétszer, háromszor minisztráltak. Egy kicsi faluban egy ilyen nagy létszámú minisztráns csapat született néhány hónap alatt. Nem sokkal később alapítottuk meg a cserkész csapatot. Több mint 100 gyerek lett cserkész. Volt 3 ifjúsági hittan, volt felnőtt hittan. Tehát hatalmas életerős keresztény közösség bontakozott ott ki. És eltelt egy másfél-két év, és egyszer csak hallom, hogy valamelyik családban jön egy negyedik gyermek. Kicsit hosszabb szünet után, a harmadik gyermek után kimaradt vagy 8-10 év, és utána a szülők mégis úgy érezték, hogy még az életet szeretnék továbbadni a gyermekük számára, egy negyedik gyermek számára. Ezt a hatalmas kincset szeretnék megosztani, átadni. Azután eltelt megint egy-két hónap, újra hallom, hogy egy negyedik gyermek érkezik. Aztán megint néhány hónap, és megint jött egy negyedik gyermek. Egy néhány hónap alatt 3-4 család elindult ezen az úton. És szinte lehetett érezni, hogy a falunak a légköre változik, mintha kitavaszodott volna. Mintha az emberek arcába visszatért volna az élet, a jókedv. Az Úristen ilyen módon is akar gyógyítani minket. Az élet társadalmát akarja nekünk adni. Az élet kultúráját, ahogy a 6. Pál pápa ezt nevezte, mai napon kérik az Úristentől, hogy az élet igéjét fogadjuk be a személyes életünkbe, családjainkba és a társadalmunkba. Kedves hallgatók, kedves testvérek, a mai nap evangéliumáról elmélkedünk. Arról, hogy Krisztus a mi életünk, ahogy hallottuk a Boanergész együttes előadásában, ő az élet forrása, az élet igéje. Szeretné élővé tenni a társadalmunkat, a családjainkat is, gyógyítani akar, üdvözíteni, betölteni a szívünket fénnyel, élettel, erővel. Az egyik pontja a magyar társadalomnak, ahol nagyon szüksége lenne erre az életre, az a gyermekáldás. Tudják a kedves testvérek is, hogy 1981 óta, vagyis jóval több mint 30 éve, Magyarországnak a lakossága folyamatosan csökken. Egy hatalmas zuhanásba került a magyar népesség. 1981-ben 10 millió 700 ezer volt az ország lakossága, tehát már a 11 millió felé közelítettünk. És ebből buktunk most a 10 millió alá jócskán. Ez a csökkenés, tehát ez a 800 ezres fogyás valójában sokkal nagyobb fogyás, ugyanis a rendszerváltozás után egy hatalmas nagy betelepülés is volt, főként Erdélyből, illetőleg Délvidékről. Rengeteg magyar, összesen kb. 360 ezer magyar érkezett. Tehát ezt még hozzá kell tennünk, enélkül a betelepítés nélkül a fogyásunk kb. 1 millió 200 ezer lenne. Döbbenetes, alig több mint 30 év alatt 1 millió 200 ezerrel zuhant az országunk lakossága. Ennek az egyik legfőbb oka a rengeteg döntés, családoknak, személyeknek a döntése az élet ellen. 1956 óta, amikor szabaddá tették az abortuszt a magyar törvények, 5 millió 700 ezer abortusz történt Magyarországon. Döbbenetesen nagy szám. Majdnem annyi a meg nem született gyermekek száma, mint a megszületetteké. 1956 óta összesen kb. 7 millió 300 ezer gyermek született. A mai 60 év alatti korosztály ez. Majdnem annyi a meg nem született gyermekeknek a száma, 5 millió 700 ezer, mint a megszületetteké. Az Úristen szeretné a magyar társadalmunkat is gyógyítani. Szeretné újra élővé tenni. A Mária Rádió egyik legfőbb ima szándéka, célja ezekben az években, hogy megtöltse az emberek szívét örömmel, derűvel, reménnyel, hogy képesek legyenek a fiatal családjaink igent mondani az életre. Az a nagy bevándorlási hullám is, amit átél Európa, többek között erre vezethető vissza. Európában keletkezett egy nagy demográfiai űr, ami mögött egy lélektani, egy szellemi, egy spirituális űr van. Ezt az űrt tölti be most a bevándorlóknak a sok százezres milliós tömege. Európának belülről kellene megújulnia és újjászületnie. Az Úristen szeretne minket gyógyítani. Hadd idézzek föl egy különleges mesét, ami elmondja, hogy egy királynak volt egy gyönyörű szép lánya, aki várta a kérőket, hogy majd kiválassza, ki az, akihez feleségül akar menni. Rengeteg királyfi, herceg, gróf megfordult ott a kastélyban. A királynak a lánya egy trónszéken ült, gyönyörű szép ruhába fölöltözve, és minden kérőtől azt kérdezte, hogy ki vagyok én? Mondd meg, hogy ki vagyok én. Kérők általában zavarba jöttek, nem igen tudtak mit mondani. A királylány egy állandó mosollyal az arcán ültött a trónszéken, és váltották előtte egymást a kérők. Egy idő után arra lettek figyelmesek, hogy a királylány lassanként megkövül, megdermed. Eleinte csak a lábai, de lassanként az egész teste kővé dermedt, mozdulatlan lett. A király kétségbeesve látta ezt a folyamatot. Amikor már teljesen kővé vált a királylány, végül is kitették a kastélyból, egy kút elé szoborként odaállították. Sokan elmentek a szobor mellett, és végül elment arra egy kőfaragó mesterlegény is. Elámult azon, hogy milyen gyönyörű ez a szobor. Gyorsan beszaladt a palotába, kérdezte, hogy eladó-e, mert szeretné megvenni. A király és a királynő mondták, hogy nem eladó a szobor, nem akartak a lányuktól bármennyire is kővé vált ilyen módon megszabadulni. Mire a kőfaragó legény oda letanyázott a szobor mellé, és hónapokon át ott élt, nézegette, néha még oda is ment, megsimogatta a haját. Látszott, hogy nem tud tőle semmi módon elszakadni, egy kicsi sátrat vert ott, és ott kezdett el élni. A király és a királynő megrendülten nézték ezt, és végül is azt mondták a mesterlegénynek, hogy odaadják neki ezt a szobrot. Nem árulták el azonban a szobor titkát. A mesterlegény boldog volt, föltette a szobrot a szekerére, és elindult vele hazafelé. Közben, még inkább, mint addig, nézte, megsimogatta néha a kezét, az arcát, és lassanként kezdte észrevenni, hogy a szobor alakul, változik. Élettel telik meg. Alig telt el 3-4 óra, a szobor teljesen életre kelt. Kinyitotta a szemeit, és az első kérdése a királylánynak ez volt: ki vagy te? Olyan tengermély kérdés volt ez, hogy egy egész élet sem volt elég arra, hogy erre választ adjanak egymásnak, összeházasodtak, és így mondja a mese, boldogan éltek, amíg meg nem haltak. Ha valaki ezt kérdezi állandóan, hogy ki vagyok én, ha önmaga körül forog, akkor lassanként megkövül és meghal. Így mondja a Szentírás, hogy akiben nincs szeretet, az a halálban marad, aki gyűlöl, az a halálban marad. Krisztus az életet szeretné nekünk adni. Ha valaki azt kezdi kérdezni, hogy ki vagy te, mit tehetek, hogyan adhatom oda az életemet, akkor lesz benne élet. Ha nem szerettek, akkor nem lesz élet bennetek. Jézus szeretné gyógyítani a népünket, a családjainkat, egész Európát és a világot. Kérik azt az Úristentől, minél több ember nyissa ki az élet forrása felé a szívét, a családját, engedjük be a családjainkba az imádságot, a szeretet hangját, a Biblia hangját, engedjük, hogy az élő forrás tápláljon, éltessen, erősítsen minket.
Ima 9-ed. Imádkozzunk együtt a koronavírus járvány megállításáért.